Imádkozzunk. Urunk, te látod, hogy mennyire nem ismerjük fel sokszor a mi tökéletes és teljes elveszett állapotunkat, de olyan jó, hogy te sokszor az igében kihózanítod az embert, és kihózanítasz engem, minket, hogy lássuk a helyzetünket előtted, hogy mennyire rászorul a mi életünk teljesen, és különösen akkor mutatod ezt meg, amikor a keresztre néz a szemem. Hát, hogy ne vegyük le a tekintetünket, Uram, rólad, a megfeszítettről, hiszen te adtad életedet, és te engesztelted ki az Atyát a mi bűneinkért. Józaníts bennünket, és add, hogy lássunk téged, mint Isten bárányát, mint azt, akinek el kellett jönni ebbe a világba, hogy lássunk téged, mint Krisztust, mint Isten fiát, mint Istent magát. Add meg, Uram, hogy ez a látásunk felülről való módon meglegyen, megadasson nekünk az ige és a Szentlélek által. Vezess most is bennünket, Uram, igédben, mutasd meg nekünk mindazt, amit ezen az estén akarsz személyessé tenni számunkra. Bocsásd meg, hogy oly sokszor csak úgy általában hallgatjuk a te igédet. Cselekedj velünk, és légy hozzánk könyörületes, hogy személyesen, nekünk szóló módon, és egészen a szívünkhöz szóló módon szólalhassál meg, Urunk, ebben a ma esti igében is. Áldunk, hogy itt vagy, tudjuk, hogy velünk vagy, és ez különös öröm, de különös szent félelmet is kellene, hogy ébreszen a szívünkbe. Légy velünk, és kérünk, hogy te elevenítsd meg az ígét mindannyiunk számára. Amen. Kedves testvéreim, most a ma esti témánk, hogy hogyan ismerte fel az egyik lator tulajdonképpen Jézus Krisztust a kereszten. Az igét olvasom Lukács evangélium a 23. fejezetéből, a 32-33, illetve a 39-től a 43. versig olvasom fel az igét. Két gonosztévőt is vittek, hogy együtt végezzék ki őket. Amikor arra a helyre értek, amelyet koponya helynek hívtak, keresztre feszítették őt és a gonosztévőket, az egyiket jobb, a másikat a bal keze felől. Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. A megfeszített gonosztevők közül az egyik így káromolta őt: nem te vagy a Krisztus, mentsd meg magadat és minket is. De a másik megrótta, ezt mondva neki: nem féled az Istent, hiszen te is ugyanazon ítélet alatt vagy. Mi ugyan jogosan, mert tetteink méltó büntetését kapjuk, de ő semmi rosszat nem követett el. Majd így szólt: Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba. Erre így felelt neki: bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban. Szeretett testvéreim, különös történet ez, mert az ember már gondolom Biblia olvasás közben is sokszor gondolt arra, hogy vajon miért van így, hogy nem egyedül Jézus Krisztust feszítették meg, hogy a Golgotán nem csak egy kereszt áll, hanem hogy három kereszt áll a Golgotán. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e ezen, de nagyon sok ember fejébe megfordul a gondolat, hogy miért is volt erre szükség. Talán Pilátus meg akarta szégyeníteni, gyalázni Jézust, hogy a gonosz tevők közé sorolta. Talán a főpapok rossz indulata tette ezt. Testvérek, itt minden úgy történt, ahogy Isten azt előre elrendelte. Itt nem Pilátus, meg nem is a főpap akarata szerint történtek a dolgok, hanem az ige szerint történtek a dolgok. Ugye olvassuk Ézsaiás 53-ba, hogy a bűnösök közé sorolták. Tehát tulajdonképpen, és a gazdagok között kapott halála után helyet. Ez mind pontosan megvan írva az igében, és minden úgy történt, ahogy ezt Isten akarta. De miért akarta ezt Isten, hogy a jobb és a bal keze felől egy-egy férfit szintén a halálba küldjenek? Testvérek, ami itt történt, annak minden legkisebb apró mozzanatnak is nagyon komoly üzenete van. Ennek is egy nagyon komoly üzenete van. Tulajdonképpen, ha jól belegondolunk, ott a világ megváltása zajlott le. De így is mondhatnám, a világ ítélete zajlott le. Először is az ítélete, aztán a megváltása. Mert az az ítélet helye volt. Az emberiség ítélete zajlott ott le. És ezért bizony ott kellett állni a másik kettőnek. De hiszen ez a Lator is mondja, hogy ítélet alatt vagyunk. Ő elismeri, hogy jogos ítélet alatt vagyunk. Igen, Isten ítéletet tartott és tart. Tudjuk, hogy két nagy ítélet lesz, illetve egyik már megtörtént ebben a világban. Az egyik ítélet pontosan az idők végén következett, mert így mondja a Biblia, hogy Jézus Krisztus az idők végén jelenik meg. És most mi az utolsó időkben élünk. És már egy ítélet megtörtént. Aztán lesz majd egy utolsó ítélet. Aki Jézus Krisztus ítéletét meg akarja érteni, nem Jézus Krisztus felett volt az ítélet, hanem a mi bűneink felett. Amit ő vitt, magára véve a mi bűneinket, ő vitt fel a fára. És ott sújtott le Isten haragja és ítélete. És közben jobbról-balról mondhatnám az emberiség két viseletébe két gonosz tévő, ahogy itt olvassuk. De nehogy azt gondoljátok, hogy ez valami különös dolog, hogy két gonosz tévő. Hát meg kellene gondolnunk, hogy van-e olyan ember, akiről az igen nem azt mondja, hogy gonosz tévő. Tudni, hogy kik a gonosz tévők? Hát a törvényszegők, a bűnösök, akik bűnt követnek el. Azok a gonosz tévők az Isten szemébe. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy nincsen igaz ember egy sem. Nincsen igaz ember egy sem. Tehát ezért ott van két ember, és a két ember valóban két embertípust is képvisel. Mindegyik ítélet alatt van. Az egyik meglátja a saját ítéletre méltó voltát, a másik nem. Figyeljük, tele van a Biblia ilyen emberpárokkal. Gondoljátok meg, már az első ezen a bukott földön megszületett első emberpárnak a két fia, Kain és Ábel. Ő is két markáns, jellemző embertípust képvisel. Aztán folytathatnám tovább. Ott van Ézsau és Jákob. Vagy Saul és Dávid. Sorolhatnám. Tele van a Biblia ilyen összehasonlítható emberpárokkal, akik óriási különbséget képviselnek. Itt is két gonosz tévő. Az egyik jobb keze felől, másik bal keze felől megfeszítve, ítélet alatt, és mégis az egyik egész másképp viszonyul Istenhez, egész másképp viszonyul Jézus Krisztushoz. Az egyik meglátja azt, amit a másik egyáltalán nem lát meg. És az ember ezen gondolkodik, hogy vajon miért van ez így? Hát ami itt történt, ez óriási figyelmeztetés mindannyiunk számára. Hiszen, ami ott történik, ahogy mondtam, ítélet és megváltás, mind a kettő részesülhetett volna a megváltásból. És itt látunk egy embert, aki tulajdonképpen elsőként részesül a megváltásból. Még ma velem leszel a paradicsomba, mondja neki Jézus. Egy megtért gonosz tévő, egy megtért bűnös. Tehát láthatjuk, hogy kétféle embert mutat nekünk Isten szent lelke az igén keresztül. És most te melyik vagy? Melyik emberhez hasonlítasz? Ahhoz az emberhez, akinek elvárásai vannak az Isten felé, aki követelőzik, aki feltételeket szab az Istennek? Tessék körülnézni. És legjobb, ha a szívünkbe nézünk először is körül, hogy nem vagyok-e ilyen ember, nem követelőzök-e az Isten előtt, nincsenek-e feltételeim. Olyan érdekes, ha figyelmesen olvassuk az igét, hogy nem csak ezek a Krisztussal megfeszített emberek, hanem ott áll a nép, ott állnak a főpapok, ott áll a sokaság, és mit olvasunk? Másokat megmentett, mentse meg magát, ha ő az Isten választott Krisztusa. Aztán a 37. versben így olvassuk, és így szóltak, ha te vagy a zsidók királya, mentse meg magadat. Aztán ugyanígy mondja az egyik lator, nem te vagy a Krisztus. Hát ez ugyanazt jelenti, ha te vagy a Krisztus, akkor mentse meg magadat és minket is. És azt olvassuk, hogy káromolta. De hát ez nem káromlás. Gondoljunk bele, hogy ez káromlás. Hát tulajdonképpen kért. Kért az Istentől valamit. Ugyan ő éppen ezt nem tudta, hogy az Istentől kérte. Ha. Itt van a feltétel. Ha te vagy a Krisztus, akkor szabadíts meg magadat, és minket is. Tehát tulajdonképpen feltételei vannak. És mikor valaki azt mondja Jézus Krisztusra, ha te vagy a Krisztus, alapjába véve már gyalázta, már is káromolta őt, mert megfosztotta attól az isteni méltóságtól, amivel Isten őt megajándékozta. Ő Isten. Ő elé nem tehetem oda az én kérdésemet, meg a feltételeimet. Hiszem, ha megszabadítasz, akkor majd elhiszem, hogy te vagy a Krisztus. Ugye, akik megfeszítették, azok is ezt a feltételt szabják. Majd meglátjuk, meg tudja-e magát menteni. Ő az Isten Krisztusa. Az ember belegondol, hogy micsoda mérhetetlen cinizmus van ebben. Megfeszítünk, hát aztán ha tévedtünk, ha mégis te vagy a Krisztus, akkor majd gyere, szállj le a keresztről, aztán majd hiszünk benned. Hát ebben olyan mérhetetlen cinizmus van, hogy ez már káromlás. Ez már káromlás, és ezt követik el a gonosztévők is. A másik evangéliumokból tudjuk, hogy mind a kettő gyalázta. Csak közben valami az egyikkel történt. Az egyik valamiképpen elcsendesedett, és valamiképpen felismerte, meglátta a szenvedő Jézusban a Krisztust. Gondoljatok bele, hogy is nézhetett ki Jézus, akit már megostoroztak, akit megaláztak, akinek ott volt a tömös korona a fején, és csorgott az arcán a vér, összetölték, megalázták, rettenetes kínok között volt ott a keresztfán. Mit lehetett látni rajta? Egy meggyötölt embert, egy megkínozott embert. És látjátok, ennek az embernek volt szeme felismerni. Ennek az embernek volt szeme felismerni, mert mit mond neki? Azt mondja neki, hogy emlékezzél meg rólam, ha eljössz a te királyságodba. Látta, hogy a Krisztus király, a Mesiás király az, aki ott van mellette. Hihetetlen felismerés. És tulajdonképpen itt megint az ember gondolhatná, hogy ó, hát az eleve el van rendelve, hát tehet róla az egyik, tehet róla a másik, tehet róla az ember, hogy nem ismerem fel. Hát miről is ismerhetném fel? Hát ha leszáll a keresztről, akkor felismerhetném, nem? Akkor láthatnám a hatalmát. Hát éppen arról kellett volna felismerni, hogy nem száll le a keresztről. Éppen arról kellett volna felismerni, hogy ott marad, értem maradott, helyettem maradott, elviselte a bűneim büntetését, ha leszállt volna a keresztről? Hát végünk lett volna. Akkor nem lett volna megváltás. Akkor semmi se lett volna. De hogy lehet ezt felismerni? Egyáltalán láthatunk egy embert, aki a halál torkába megtér. Mert hát ezt kell mondanunk, hogy az egyik lator megtért. Az egyik lator felismerte Jézusban a Krisztust, és tudjátok, egyetlen feltétele van, amit én megértettem magam számára, és azt gondolom, hogy ti közületek is nagyon sokan megértették, hogy Istenhez közelíteni csak azzal az indulattal lehet, hogy tudom, hogy elveszett, elítélt, halálra ítélt bűnös vagyok. És kegyelemért lehet csak fordulni. Nincs követelési jogom. Követelőzni az követelőzhet, akinek vannak jogai. Aki építhet valamire. Mielőtt mi nekünk Isten előtt semmi jogunk nincs követelőzni. Semmi. Már pedig mindegyikünknek ott van ez a szívébe és alapjába véve ez a bűn, hogy én lázadok, hogy én nem fogadom el azt, amiben vagyok, illetve meg fel se ismerem, hogy én valóban olyan lennék, mint ez a gonosz tévő. Én is olyan vagyok. Olyan csodálatos, hogy a Pál a Róma 7-ben azt mondja, nincsen én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Mondja ezt valóban az az apostol, aki Krisztus tényleg megszentelt drága gyermeke, és azt mondja, hogy nincsen én bennem, azaz az én testemben semmi jó. Akkor mi jobbak vagyunk Pálnál, jobbak vagyunk ezeknél az embereknél. Pál ki tudja mondani magáról, hogy a bűnösök között első vagyok én. El lehet ide jutni, hát ha valaki nem jut el ide, az soha nem fog megtérni. Ezt tessék elhinni, soha. Isten előtt senkinek nincs joga követelőzni. Ezt gyakran elmondom, mert annyira tipikus és annyira jellemző. Egyszer bementem egy idős otthonba, és egy beteg asszonyt látogattam meg, és aki templomba járó vallásos asszony volt, és azt kérdezte tőlem, tiszteletes úr, ezt érdemeltem én az Istentől? Nagyon frappáns, nagyon jó megfogalmazása. Annak, ami ott van a szívünkbe, hát hogy engedheti meg az Isten? Hát azért én mégis egy templomba járó hívő ember vagyok. Hát hogy engedheti meg, hogy ilyen beteg legyek? Ezt érdemlem én az Istentől? Hát nem. Hát azt mondtam ennek az asszonynak, hogy tessék elhinni, nem, tényleg nem. Örök kárhozatot érdemel. Velem együtt, ezt hozzá kell tenni, velem együtt, örök kárhozatot érdemlünk. És ezt halálosan komolyan kell venni. Mert ha ez csak egy vallásos frázis az ajkamon, mert hívőkörökben így szoktuk mondani, most akkor gondoljatok bele, akkor ezzel megint csak káromolom az Istent, és meghazudtam őt. Tehát vagy eljutok arra a felismerésre, hogy ki vagyok én, ahogy ez a Lator mondta, nem féled az Istent. Hát tényleg nem féljük az Istent? Hát nem. A mai ember különösen nem féli az Istent, hát nem is ismeri. Hogy félne tőle, nem is ismeri. Pedig az Úr Jézus mondta, hogy én megmondom, kitől féljetek. Ne az emberektől, hanem attól féljetek, aki mind a testet megölheti, mind pedig a lelket a gyehennára vetheti. Bizony mondom, tőle féljetek. Ugye? Tehát az Úr Jézus mondta ezt nekünk, ajánlotta nekünk, hogy bizony tőle féljetek. Az Isten félelem egy roppant fontos momentum. És a megtérésben tulajdonképpen ez a kettőség kell, hogy ott legyen. Hogy tudom, hogy ki vagyok, és tudom, ki az Isten. Akkor ébred bennem félelem. Isten félelem, hogy igen, én a nyomorult bűnös, aki lázadtam az Isten ellen, aki nem érdemlek más, csak a kárhozatot, és ott van ő a Szent. Tessék megfigyelni a Bibliában, hogy aki találkozott Isten szentségével, annak rögtön az elveszett állapota jutott eszébe. Gondoljunk az Ézsaiás 6-ra, amikor Ézsaiás a templomban meglátja Isten dicsőségét, azt mondja, jaj, nekem elsztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Jaj, nekem elvesztem. Egy próféta, Isten prófétája is így látja. Vagy akár Dániel, aki ott hever, szinte halott módon, vagy az a János, aki az utolsó vacsorán odahajtja bizalmasan Jézus keblére az ő fejét, amikor a feltámadott Úrral a maga isteni dicsőségében látomásban találkozik, akkor azt olvassuk, a lábai elé este, mint egy halott. Tehát tudni kell, ki az az Isten, és akkor nem mernék feltételeket szabni. No de hát, mai ember, mondanánk. Hát ez a mai embernek, ugye, ez a szegény mai ember, ez hitetlen, ez nem is tudja, hogy van Isten. Hát bizony szegény, nagyon szegény, de félelmetes helyzet ez. És tudhatná? Tudhatná. Senki nem mondja, hogy nem tudhatná, ki az Isten. Figyeljetek, mit mond, amit kezdtem idézni az igét, hogy nincsen igaz ember egy sem. Nincsen, aki értse, és keresse az Istent. Hát nekem kötelességem volna keresni? Kötelességem. kötelesően volna keresni. Mert azt mondja a Róma 1-ben az apostol, hogy a teremtettség értelmes vizsgálata révén megtudhatom, hogy van teremtő. De nem tisztelték Istenként, mondja, és ezért Isten kiszolgáltatta őket. Tehát itt nincs felmentés. Itt az embernek úgy kell megállni az Isten előtt, mint elveszett, méltatlan, halálra méltó bűnös, aki valóban olyan vagyok, mint egy gonosztévő. Az Isten szemébe. És így mehetek csak oda hozzá. Így fordulhatok oda, mint ez az ember. És akkor nyílik meg a szemem. Tessék elhinni, másképp nem nyílik meg a szemed. Csak azon az úton mehetsz oda. A bűnlátás, a bűnbánat útján. Persze, ezt ő végzi el. Ez egy különös, nagyon összetett és nagyon bonyolult folyamat, mikor egy ember megtér. Mert végül mindent Isten végez el. Egyetlen egy indulatra számít az Isten a te szívedbe. És ez az indulat pedig az kell legyen, hogy légy őszinte, ismerd el, hogy kegyelemre szorult. Halálra méltó ember vagy. Ez az egyetlen, amit tőlem elvár, és jogosan vár az Isten. Nem lehetek nagyvonalú ebben a kérdésben. Isten nem lehet úgy kezelni, mint egy emberi partnert. Nem, ő Isten. És csak Jézus Krisztuson keresztül mehetek hozzá. Ez a másik nagyon fontos dolog, amire itt megint csak példát látunk, hogy jó helyen zörgetett ez a gonosztévő. Jézus mondta, senki nem mehet az atyához, csak is én általam. Miért? Mert itt van bűnbocsánat. Máshol nincs bűnbocsánat. Csak Jézus Krisztus, a megfeszített Krisztus vérért van bűnbocsánat. Ezért lehet csak rajta keresztül menni az atyához. Nincs más bejárat, nincs más lehetőség. Akkor hasad meg a kárpit, a szentek szentje, nyílik meg az út az atyához, amikor Jézus kimondja, hogy elvégeztetett. És ez az ember, az ember nem tudjuk, hogy egy forradalmár lázadó volt, mert föl lehetne menteni, és erkölcsi magasságokba lehetne emelni egy forradalmárt, mint ahogy azt teszik, holott éppen ugye a legtöbb forradalmár nem más, mint gyilkos. Amikor pláne puskával a kezével öl, itt mentegethetjük magunkat politikai okok és indokok alapján, meg hazafiság, meg mindent mondhatunk, de az Isten előtt ezek az érvek vajon megállnak? Tudom, hogy nem. Egyszerűen tudom, hogy nem állnak meg. Ezek ott nem érdemek. Hogy aztán ezek az emberek köztörvényes rablók voltak, vagy politikai gyilkosok voltak, akik római katonákat szúrtak le hátulról, nem tudjuk. Egyes magyarázók szerint igen, mások szerint közönséges bűnösök voltak. Az ige csak ennyit mond, gonosztévők. Aztán én is besorolhatom magamat ide. Én is az vagyok, gonosztévő, mert bűnt követtem el, az a gonosztévő. És akkor egyet teltek, Uram, emlékezzél meg rólam. Igen, és nincs jogom követelőzni, és nincs ha. És olyan érdekes ez a ha. Ha valóban az vagy, akinek mondanak, vagy mondod magadat, akkor... Majd hiszem, ha megmutattad a hatalmadat, akkor majd esetleg, ha megszabadítottál. Hát ez így nem működik. És nagyon sok ember pontosan ezért nem tér meg. Ezért vagyunk kevesen. Mert mindenről hajlandó az ember lemondani, csak a saját, beképzelt, önző, önmagáról nagyon sokat gondoló énjéről nem akar lemondani. A legtöbb ember úgy gondolkodik, hogy tulajdonképpen a legmaximálisabb dolgokat is megérdemelni az Istentől. Egyszer egy idősebb asszonyt vittem el egy egyházi alkalomra, és az úton, egész úton azt magyarázta nekem, hogy őt annyira szereti az Isten, hogy miatta mentett meg embereket a bombázásoktól, miatta mentette meg, nem tudom, a családba X-et meg Y-t a balesettől, szóval miatta. És akkor végül már mondtam neki, hogy nem tudom, nem tévesztette el a helyét. És akkor nem értettem, mit mondok. És mondtam neki, ne higgye, hogy maga miatt. Ha valakit megment az Isten, az csak Jézus Krisztus miatt menti meg. Ne képzeljük magunkat az Úr Jézus helyébe. Nem mi miattunk. ő miatta menekülhet meg valaki, ő miatta kaphat csak bocsánatot, senki más. És épp azért, mert most hadd tegyem fel a kérdést, testvérek, de őszintén feleljünk a szívünkbe erre, hogy kinek látod Jézust? Rengeteg választottak már Jézus kortársai is. Illés. Vagy a proféták közül egy jelent meg, ugye? Aztán mások csak mesternek, rabbinak szólították. Megint mások csodadoktornak gondolták. De ugye szívünk mélyén mi kinek tartjuk őt? A buddhisták például Buddha reinkarnációjának tartják, szóval sok-sok szamárságot mondanak Jézusról, vallás alapító, erkölcsi zseni, a legjobb ember, mondják az unitáriusok. Ez mind tiszta fölösleges. Akkor csak egy ember halt meg a kereszten, akkor nincs megváltás. És te kinek tartod őt? Megláttad-e? Egyik énekünk így mondja, meglátni Jézusodat, Isten fiúi jog. Tehát tulajdonképpen, aki már meglátja, hogy ő kicsoda, hogy megláttad-e őt? Mert nagyon sokszor találkozok olyan emberekkel, találkoztam, akik rendszeres templomba járók, évtizedek óta járnak templomba, és nem hiszik, hogy Jézus az Isten fia. Akkor mi a reménységük? Hát, hogy ők jó vallásos emberek, az a reménységük. Ez komolyan. Ők hiszik azt, hogy ők az Isten előtt is megállnak. De testvérek, ez valami teljesen tragikus helyzet. Hát mire építem akkor én, ha, persze itt megint a ha egyáltalán van üdvösség, ha egyáltalán van örök élet, hát csak megérdemlem. Egyszer beszélgettem egy nagyon értelmes ismerősömmel, munkatársammal, aki egy művelt fiatalember volt még abban az időben, fiatalok voltunk, és azt mondtam neki, hogy Jézus Krisztus nélkül minden ember elveszett. Egyébként ő templomba járó katolikus ember volt, és erre azt mondta nekem, na, hát az nem gondolhatod komolyan. Hát nézd körül, azt mondja, hát alig vannak, akik hisznek Jézusba, akkor a többi mind elveszik. És Isten azt juttatta eszembe, hogy azt mondtam ennek a barátomnak, hogy gondolj az özönvízre. Én nem tudok mást mondani, gondolj az özönvízre, hányan maradtak meg? Noé Istennel járt, pont. És ő megmaradt. Többi meg nem. Tehát itt nem a számokról van szó, itt van iszonyatos probléma van. És itt megint nem az Isten a hibás, mert ő mindent megtett. Ő mindent megtesz. És ma is mindent megtesz. Hirdetteti. Hirdetteti a Krisztust. Kezünkben van a Biblia. Nem mondhatja valaki, hogy ó, hát sajnos én nem ismertem meg őt, mert nem is ismerhettem meg. Sokan mondják nekem, rögtön elkezdenek a vallási témáról beszélni, mint a samáriai asszony. Mikor Jézus azt mondja, öt férjed volt, akkor ó, hát látom, uram, proféta vagy, akkor váltunk, témát váltunk, akkor most jöjjön a vallásos téma, melyik templomba kell az Isten tisztelni. Azt mondja neki Jézus, egyikbe se. Rossz a kérdés. Eljött az óra, hogy lélekben és igazságban, mondja az Úr neki, egy asszonynak. És aztán megismerte őt, mert beismerte a bűneit. Tudnélik, Jézus csak azoknak jelenti ki magát. A többi előtt valahogy minden bezáródik. Bezáródik az ajtó. Egyszerűen nem látják, mert nem is láthatják. Gondoljatok Jákobra és Ézsaura. Mind a kettő igazi kutyafülő bűnös ember volt. Pörsorolhatnátok a bűneiket. Még lehet, hogy az jön neki, hogy Jákob bűnösebb volt, mint Ézsau. És aztán az Isten mit mond? Jákobot szerettem, Ézsaut gyűlöltem. De miért? Azért a pökhendi, nem törődöm, minek az nekem, minek az atyai áldás, minek az Isten áldása. Jákob meg azt mondta, nem engedlek el, amíg meg nem áldasz engem. Hát ez a két ember is. Az egyik, hát ha megszabadítasz, jó, akkor majd elhiszem, hogy te vagy az Isten fia. Egyébként meg nem érdekel. Na, az ilyen magatartás kész. Már be is csapta az ajtót, tessék elhinni. Így nem lehet Istenhez közeledni. Így nem lehet. És ez a legnagyobb tragédiája az embernek, és tessék elhinni mindannyiunknak. És nincs olyan ember, aki az alázat útján közeledne az Istenhez, és hogy az Isten elutasítaná. Ilyen nincs. Az alázatosaknak kegyelmet ad, a kevélyeknek ellenáll. Hát megmondta az Isten világosan. A kevén, itt a kevély. Hát, ha te vagy az Isten fia. Mert ő még ott is parancsolgat. Még az Isten fiának is parancsolgat. Ő nem tud megalázkodni, neki feltételei vannak, ő ott is úr, még a halál torkába is úr. Hát, akkor ennyi, akkor ott az ítélet. Viszont, hogyha felismerem a helyzetemet, hogy Isten előtt nekem nem lehetnek követeléseim, csak kéréseim, és kér, ez a férfi kér, azt mondja, emlékezzél meg, Uram. De előtte a legfontosabbat megmondja. Mi méltán? Bűneink méltó büntetését kapjuk. Tudjátok, mit mond ez az ember? Megérdemlem a halált. Megérdemlem a halálbüntetést. Nagyon-nagyon nagy dolog. És minden ez a múlik, hogy én elismerem, Uram, igazad van, ha elkárhoztatsz engem. Nem tudom, te mered ezt mondani, vagy így látod-e magadat. Mert akkor aztán jönnek a mentegetőzésünk. Hát de hát, én ma hány éve hiszek, hány éve megtéltem, mennyi jót tettem, presbiter vagyok, ez vagyok, az vagyok, lelkész vagyok, szolgálom az Urat. És? És ez az üdvösséged alapja? Reménységed? Hát, kedves testvérek, akár elhiszitek, akár nem, azok az emberek, akik ott ülnek a padokba, a templomokba, a nagy része ezen fel is háborodik az ilyen igehirdetéseken. Egyik idős otthonban rendszeresen tartottam Isten tiszteletet, aztán érzékeltem, tapasztaltam, nem tudnak mit kezdeni az evangéliummal. Egyszerűen nem tudnak vele. Mert mindegyik meg volt győződve az ő jó vallásosságáról. Ő ezt tette, azt tette, pénteken bőtölt, meg ezt csinálta, meg azt csinálta. Hát mi lehet más, mint az Isten kitünteti? És akkor egy alkalommal megint a kegyelemről volt szó, és hát láttam, üveges szemekkel néznek, megálltam, és mondtam, most egy kicsit figyeljenek ide. Akkor fölkapták a fejüket, először azért, hogy miért hallgattam el, hogy elakadtam a prédikációba. És akkor mondtam, most tessenek figyelni egy kicsit. Mondtam, nekik látják, reggeltől estig az Úrnak szolgál. Bólogattak, hogy igen. Mondtam nekik, hogy mivel lelkész vagyok, az életem az Úr szolgálatába telik. Igen, bólogattak. És ezért én üdvösséget érdemlek, ugye? Megint teljes fejjel bólogattak. Mondom, tessenek elhinni, ezért csak kárhozatot érdemlek. Hát azok úgy megbotránkoztak, hogy az elképedésüktől azt se tudtak, hova legyenek. Ekkor derül ki, hogy ott ül az egész gyülekezet, és miről beszél ez a pap? Hát mi az, hogy kegyelem? Hát testvérek, gondolkoztatok már ezen? Hát a kegyelem a halálra ítélt bűnösnek jár. Másnak nem kell. Hát aki nincs halálra ítélve, annak minek a kegyelem? Ugye értitek? Mi beszélünk a levegőbe, hogyha nem értik az emberek, hogy ez értette. Értitek? Ez az ember értette. Ez már értette. Sőt, el is szenvedte. És nem azért mondta, hogy most ő majd megszabaduljon, mint a másik. Igaza van Istennek, én megérdemlem a halál büntetést. És elszenvedte. Igen, de hova jutott? Azt mondta neki az Úr Jézus, még ma velem leszel a paradicsomba, de miért? Most milyen alapon? Csak azért, mert azt mondta, hogy megérdemlem. Hát pontosan azért, meg azért, hogy emlékezzél, Uram. Mert megvallott, hogy te vagy a Krisztus. Hiszem, hogy te vagy az Úr Krisztusa, aki el fogsz jönni hatalommal, mint király, és be fogsz ülni a trónra, és te fogsz uralkodni. Te vagy az én királyom. Értitek? Megvallotta a bűnét, és azt mondta, te vagy az én Uram. Hát ennyi. Az üdvösséghez ennyi kell. De milyen alapon? Azon, hogy Jézus ott meghal helyette. Ez nem tett semmit. Értitek, ebben benne van az, hogy ez nem tett semmit. Na de hát honnan ismerte ezt fel? Hát onnan, hogy látta. Látta Jézust. Testvérek, Gondolhatjátok, mikor még az a kérges szívű római kivégző tiszt is azt mondta a végén, hát ez az ember bizony az Isten fia volt. Hát miért? Hát mert látták, hogy belőle akkor is a szeretet, a szentség áradt, amikor megtaposták, amikor meggyalázták, tudta mondani, atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Hát bizony nem tudták. De tudhatták volna, ezért nincs mentségük, mert tudhatták volna. És ezért nem mentheti meg föl magát egyetlen ember se. Sem én, sem te, egyikünk sem. Itt az a nagy kérdés, hogy látod-e magadat, és látod-e az Urat. És higgyétek el, most befejezésünk nagyon fontos megérteni, hogy magamat csak akkor tudom igazán felismerni, ha már látom őt, ha látom az ő szentségét, tisztaságát, ha látom azt a csodát, aki ő maga személyesen. Amikor őt látom, akkor látom, hogy ki vagyok én. Hogy milyen szennyes, milyen elveszett, milyen tisztátalan, milyen gonosztévő vagyok. És most ez nem kegyes szöveg, sajnos ez az igazság. És nem is volna más semmi kilátásod, se nekem, se másnak, senkinek, ha Krisztus el nem szenvedi bűneink büntetését. Mert ő elszenvedte bűneink büntetését. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Olvashatjuk meg az Ézsaiás 53. Az ő sebei által gyógyultunk meg. Hát itt megint az ige elénk tárja az egészet, hogy mit is akart az Isten. Hát pontosan azt, hogy mégse kelljen elveszni. Igaz, hogy halálra méltó vagyok, igaz, hogy ítélet alatt vagyok, igaz, hogy meg is érdemelném, meg is érdemlem, és az is igaz, hogy mindegyikünknek el kell viselni a halált. Ezt senki se kerülheti ki. El kell viselnem a halált, a testi halált, de az örök halált nem. Az örök kározatot nem. És ez ebben a csoda, hogy Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomba. Tudjátok, milyen fantasztikus üzenete van ennek? Valami hihetetlen, hogy még ma, nem majd egyszer, valamikor, majd ha levezekelted a tisztító tűzbe, nem. Még ma velem leszel a paradicsomba. Hát a bizonyos tanítás szerint ez az ember semmiképpen nem mehetne be a mennybe, majd csak a tisztító tűzbe, aztán valamikor, ha kellőképpen kiimádkozták onnan, akkor majd egyszer talán. Nem, Jézus azt mondja, még ma velem leszel a paradicsomban, ma. És ez valami hihetetlen csoda, és itt érthetünk meg valamit abból a titokból, amit mi az örökké valóság tekintetében sokszor tényleg csak titokként tudjuk látni, és hát ez nem is csoda, mert szerintem nem láthatjuk, hanem csak hihetjük, de amikor a mi Úrunk azt mondja, még ma velem leszel, akkor ezt higgyük el, hogy ez így is volt, és így is lesz, és neked is ezt mondja, és nekem is, ha így viselkedünk, ha így viszonyulunk hozzá, ha bárcsak megtanulhatnánk ezt, mert valahol ezt meg is kell tanulni, hogy igen, rá kell döbbenni. Ez a helyzet Isten előtt nem egymáshoz viszonyítva. Nem egymáshoz viszonyítva. Nem erről van most szó, hogy te és az Isten. Te és az Isten. Ebben a viszonylatban. Mert egymás előtt? Hát egymás előtt jobbnál jobb emberek vagyunk. Tehát Isten előtt mindannyian elveszettek vagyunk. Halálra ítéltek vagyunk. Éppen azon gondolkoztam, hogy az a valóság, hogy minden ember a kárhozatra rendeltetett. Ádám és Éva óta. Mindannyian. Arra születünk. És a kegyelem pedig azt jelenti, hogy mégis az Isten elrendezi, és van kiút, van szabadulás, van üdvösség, van megváltás. És most feltehezem a kérdés, hogy hiszed-e ezt magadra vonatkoztatva, nem a Latorra, hanem magadra és magamra. Az ördög néha nagyon megkísért bennünket, nem tudom, hogy téged testvérem már lerohant-e így az ördög, de engem már lerohant, amikor azokat a bűnöket is előráncigálja, amiket már régesség megbocsátott az Úr. És aztán valami iszonyatos támadást indít a hívő ember ellen, hogy te mersz egyáltalán gondolni az üdvösségre, aki ilyen vagy. Messze Jézus fényében mi már látjuk, hogy milyenek vagyunk. És olyan jó ezt látni. És nem véletlenül van ez a két gonosz tévő itt, hogy lássuk, hogy ez a kegyelem, ez valódi, ez nem mese, ez igazi. Ez még a gyilkosoknak is jár. És nem látsz olyan mélységbe, hogy ne járna. És tudjátok, még egy, és ez tényleg az utolsó gondolat, amit szeretnék elmondani. Figyeljetek meg, min alapul ennek az embernek az üdvössége? Hát előtte csak gonosz tett, azon nem alapulhat. Utána meg már nem tud tenni semmit, mert mindjárt meghal. Van neki még pár perce. Nem tud még Bibliát olvasni, nem tud templomba járni, nem tud adakozni, nem tud jót tenni, nem tud igét hirdetni, semmit se tud. És mégis megy a paradicsomba. Akkor min alapul az üdvössége? Jézus áldozatán, testvérek, és ez a csoda, hogy ezért megrendíthetetlen az üdvösséged. Ezért lehet egy hívő embernek üdv bizonyossága, mert nem azon alapszik, amit te tettél, hanem azon alapszik, amit az Úr tett, érted. És az a kegyelem, hogy ő cselekedett érted, önmagát adta érted. És ez az a szikla, amire építheted az életedet, az üdvösségedet, az örök életedet. Értitek? Egy megingathatatlan alap. Azért mondja az Úr, hogy leteszek a Sionba egy drága követ, egy szegelet követ, és aki hisz, az nem menekül el, hanem rááll erre a biztos, szilárd alapra, hogy megbocsáttattak a bűneim. Jézus drága vérért. Hát nem tudom, hogy álltok, és hogy én magam is, amikor készültem, hagyom, hogy az Isten igéje mindig élesen szembesítsen a kérdésekkel. Mindig hagyni kell, nem szabad eltompulnunk. Ne gondolja azt valaki, hogy jogom van, mert én már hívő vagyok. Már van minden rendezve, aztán én már azt csinálok, amit akarok, meg úgy élek, ahogy akarok. Nem, olyan jó ezt újra és újra látni, átélni. És akkor megtelik az ember szíve hálával. Akkor tudja dicsőíteni az Urat. Uram, csodálatos Isten vagy. Hogy mégis. És neki nincsenek feltételei, látjátok? Neki nincsenek. Egy. Hiszed? Vallod? Elfogadod? Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos, amit most itt az igében is láthattunk, amit kiábrázoltál, Úrunk, ott a kereszten. Olyan csodálatos látni ezt az elkészített kegyelmet, ezt a visszavonhatatlan kegyelmet. Csak hitben kell megragadnunk, és köszönjük, Úrunk, hogy ezért vagyunk itt, hogy egészen elkészítsd a szívünket, hogy a szívünkre beszélj, hogy mindabból megtisztítsd a szívünket, lelkünket, életünket, Urunk, amiben szennyesek voltunk, amelyben gonosztevők voltunk, mert gonosz cselekedtünk, mert mindaz gonosz volt, Uram, amit a te szent törvényed ellen tettem. És köszönöm, Uram, hogy mégis elkészítetted a kimenekedés útját, a bűnbocsánat útját. Köszönjük, hogy elfogadhatjuk, elvehetjük tőled. Add ezt az indulatot a mi szívünkbe is, hogy lássuk a helyzetünket. Lássuk, hogy mibe vagyunk előtted, szent tekinteted előtt. Hogy ítélet alatt vagyunk, de azt is hadd lássuk, Uram, hogy által mentünk a halálból az életbe. Mindazok, akik hisznek a te szeretett fiad, szent és tökéletes áldozatába, amellyel eltörölted a mi bűneinket, és köszönjük a megnyitott ajtót, a mennyek ajtaját, és köszönjük, hogy ez a csodálatos idő, ez a ma, ez most is azt jelenti, hogy ma veled lehetünk, Uram, mert hiszen az a paradicsom, az a mennyország, hogy veled lehetünk, Uram, már itt és most, egykor pedig majd odaállt. Így áld meg mindegyikünk életét, és mindazt, ami hitben nyomorúságunk, ami feltétlenünk, amiben vivódunk, amiben kételkedünk. Uram, gyógyíts meg bennünket, Szent Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.